Első fejezet. Tábori elemér önéletírása. Össze akarom állítani életem aktáit. Ki tudja, mennyi időm van még. A lépés, amire elszántam magam, talán végzetes lesz. Lassan, biztosan múlik az éj. Majd egyszer csak jön, lábhegyen, mint egy gyilkos, a fekete álom, és nesztelen mögém áll. Hirtelen a szememre szorítja tenyerét, és akkor nem vagyok többé a magamé. Akkor megtörténhetik velem akármi. Össze akarom állítani életem aktáit, mielőtt még egyszer elaludnék. Mindenről pontos jegyzeteim vannak. Az életem olyan volt, mint egy álom, és az álmaim olyanok, mint az élet. Az életem szép volt, mint egy álom, ó, bár lett volna az életem szerencsétlen, és az álmaim lettek volna szépek. 16 éves koromban kezdődött. Különösségek voltak azelőtt is, de egyáltalán nem feltűnő dolgok. Tiszta gyerekességnek lehetett őket tartani. Például a tislérrel. Minden nap a tislér mellett jártam el iskolába, mert sokszor megálltam a szűk ablak előtt. Ez a sötétnek látszó műhely lassanként a rejtelmek színhelye lett fantáziámban. Minden ok nélkül elképzeltem magamnak, hogy ott a jámbor tislérség örve alatt nagy gonosztevők, pénzhamisítók, talán gyilkosok is manipulálnak, vagy ártatlan fiúkat kínoznak, olyanokat, mint én. Sőt, ezt a hitemet valahogy néhány pajtásomra is rászuggeráltam, úgyhogy egy valóságos Dr. Holmes-i titkos társaságot alapítottunk ennek a rejtének a kikutatására. A társaság, mint a rejté is, magától megszűnt, de én továbbra is mindig érthetetlenül megborzongtam, valahányszor enyvszak csapott meg az asztalos műhely ablakából. Mintha ismerős illat volna ez, mintha ilyen műhelyben éltem és szenvedtem volna magam is sokáig. Pedig úri fiú voltam, gazdag fiú, és a legjobb tanuló a gimnáziumban. Volt aztán két iskolatársam, akikhez nagyon különös érzelem fűzött. Általában nagy fölényben voltam a társaim fölött. Szerettek, bámultak, mert szép voltam és ügyes fiú, okosabb és erősebb is, mint ők, mert szép ruhában jártam, és mindig volt zseppénzem, és főleg, mert csöppet sem törődtem velük, és egyáltalán nem tulajdonítottam értéket a barátságuknak. Valóságos Sonntagskind voltam. Kényeztettek, örült, akire mosolyogtam, gyönyörködött, aki csak rám nézett, és én legkisebb koromtól a szeretettek ilyen bőségében fürödve egyáltalában nem ismertem a szeretet értékét, mindenkivel kedves voltam, de senkivel sem gondoltam valami nagyon, annál többet gondoltak velem. Féltékenyen kapaszkodtak a karomba, és például a görnyed, csöndes horvát Iván valósággal szerelmes volt belém. Őt még csak eltűrtem, mert feljebb járt nálam, és okos fiú volt, filozofáltam vele, francia könyveket adtam neki kölcsön, és néha számon kérte, még mindig csak 15 lapot olvastál. Tudtam, hogy csak azért tanul franciául, hogy előttem szégyenbe ne maradjon. Könnyű neked, panaszkodott ilyenkor, te már kiskorodban tanultál a bontól. Ugyan mit tanul az ember a bontól? Muszáj legalább néhány könyvet végig szótározni. Nagyon szerettem a könyveket. Érteni akartam mindent, tudni mindent, bejárást biztosítani az eszemnek mindenhova. És megvetettem a többieket, akiknek ilyen vágyaik nem voltak. Megértettem, természetesnek vettem a bámulatukat, de azért terhemre volt. Éreztem, hogy fájdalmat okozok annak, akivel közönyös vagyok, akinek az érzelem nyilvánításait nem jutalmazom. S közönyöm és vidám fölényem csak annál nagyobb lett. nem volt bennem rossz akarat. Sőt, képes voltam minden gyengétségre és szeretetre. De erős voltam, és gyengétségem nem akart testvére lenni a gyengeségnek. Mégis volt kettő a társaim közül, akikkel szemben gyengének éreztem magam. Mind a kettő egész közönséges ostoba fiú. Hódi Karcsi mindig szélesen kacagott, én mindig zavarba jöttem, és úgy éreztem, mintha én rajtam kacagna. Sehogyan se tudtam leküzdeni ezt a kellemetlen érzést, megmagyarázni még kevésbé. De és minden ember megfigyelhet önmagán ilyeneket, senkinél sem nyernek azok oly értelmet, mint nálam. A másik volt Fazekas. Ez a nagy kelletlen legény egy kocsmáros nénál kvártéjozott, borbély segédes frizurát viselt, poros, lógó, fekete ruhában járt, és sápat volt mindig. Rossz érzések szálltak meg, ha ránéztem, mintha valami rosszra emlékeztetett volna. Sok minden olyan volt, mintha valami iszonyú dolog lenne valahol az emlékezetem mélyében. Valami, ami mindjárt más színben mutatná az egész világot. Csak nem tudtam, hogy mi. De azért diák voltam én is. Egyformán boldog a labdatéren, a tánciskolában és a könyveim közt. Még vidám, játszó gyermek, és már is egy kis komoly filozóf. Szerettem a matematikát, mindent, ami nehéz és szigorú, ahol fiatal eszemnek korrekt élességét ragyogtathattam önmagam előtt. A tanáraim megbecsültek, sőt, egy kicsit ők is úgy voltak velem, mint a társaim. Mint főleg előttem akartak jó színben feltűnni, előttem resteltek minden tudatlanságot, gyengeséget, szinte féltékenyek voltak rám, kit szeretek és tisztelek jobban, sőt, tekintély voltam előttük. Köbgyök Miska engem szólított fel, ha valamit maga sem tudott tisztán, és így múltak az évek. És 16 esztendős koromban, 6. végeztem, éppen majálisunk volt, korán keltem, szaladtam nézni, szép idő van-e. Csodálatosan emlékszem erre a reggelre. Leírom az egész napot, hogy lássa az olvasó, miből, milyen életből ébredtem a rémre. Aranyos nap volt, lombos, friss világ a nagy veranda kockás üvegfalain át. Ezüst szikrák, halvány friss tűújjak a fenyőn, gombolyodó, hólabda virágok. Minden virágra emlékezem, hogyan pompázott az orgona. Volt aztán egy bokor, amit mi gyerekek csak bogyónak hittunk, mert fehér hólyagos bogyói voltak, sarkunkkal pattantottuk szét mindig a földön. Ez apró, fürtös, rózsaszínű virágokat hajtott, és keresztül kasul belepték a méhek, és az egész bokor zengett, mint egy templomi orgona. Nyitva volt néhány üvegtábla, és én hallottam mindent. A méheket, a darazsakat, amint felcsaptak a bogyóbokorból, hirtelen, mint a csomóból kibomlott húr vége, és merész zengő ívben kikanyarodtak a vasrács fölött az utcára, odacsalta az akácvirág mézes illata. Hallottam a madarakat is, csipogást és csacsogást, ezerfélét. Minden hangos volt és eleven. A rigók voltak ám jókedvűek. Fel-fel kurjantak és visítottak, mint a legények a csárdában. És én, gyerek, meg nem álltam közibük, kiáltottam magam is. Huncut a bíró, huncut a bíró. Csupa nevetés volt ez a zöld világ. Fügy-fügy és kacaj. A napsugár ingó foltjai szerte szét a sűrű lomb között, mint a nevetés apró gödrei az arcom. Én meg nevettem a boldogságtól, hogy a majálisra ilyen szép idő van. Egy szép szürke galamb ült a nyitott ablakra, és én odalopóztam megfogni. De elröpült, leszállt az udvarra, és nyakát ingatva kimérten lépkedett a földön. Ekkor bejött Mariska, hozta a reggelit. A frissen pörkölt kávé ingerlő illata beáradt. Mariska menyecskésen hátra kötött keszkenővel jött, mosolygott nagyon. Elkésik az ifjúr, még fel sincs öltözve. Szaladtam vissza az új ruhát, keresni se kellett, már kikészítve várt. Milyen jó, ha az embernek külön szobája van. Milyen pompás a hideg víz, így reggel, hirtelen. Milyen nagyszerű a tiszta fehér nemű hűvös érintése. Mégis jó, hogy így gondoskodnak az emberről. Vajon lesz-e bögretörés a majálisom? Hirtelen nyílt az ajtó. Benézett az édesanyám, és én az ágyamon ülve, amint éppen friss inget akartam felvenni, éreztem, hogy olyanféle mozdulatot teszek, mint a meglepett őzike. Olyan szép, fiatal, elegáns asszony volt az anyám, hogy én szégyeltem előtte öltözködni. A cseléd előtt pedig nem szégyeltem. De amikor megláttam azt a szép, nemes arcot, amelyhez, mondják, egészen hasonlít az enyém, azt az előkelő termetet drága szép pongyolában, úgy húzakodtam a paplan alá, mint a csiga a házába. Lehajlott, meg akarta csókolni a homlokomat, amire én ilyetten iparkodtam ráhúzni a takarót. Látott már az ember ilyen gyereket, szégyelli magát az édesanyja előtt. Amint kiment, gyorsan szedtem a ruhákat, felpattantottam az ajtót, gőzölgött a kávé, a fehér abrosz mögött állt a nenne, és kiosztotta a tejszínt. Minden emberi lény között talán őt szerettem a legjobban. Édesapámnak az idősebb nővére volt, nem ment soha férjhez, és ott lakott nálunk. Nekem úgy tűnt fel mindig, mintha ezüstből volna. Kis fején a haja csalódásig ezüst. Az arca oly finom, gyengéden fehér arcszínével, diszkréten fénylő mosolyával, mint ezüst filigrán munka. És a mosolya fénye. Az ezüst fénye volt, és hangjánál tisztább ezüst csengést sohasem hallottam. De a legezüstösebb a lelke volt. És a hangja a lelke csengése, mosolya a lelke fénye. Nekem úgy tetszik, mintha még neve is, ahogyan otthon hittük, a nenne szó ellenállhatatlan halk ezüst fények és csengések képzetét idézné fel, csak rágondolva is. Alig véltem, hogy a kortól volna fehér a haja. Fiatal volt és finom és pályos. Ezüstösen született, talán, mint valami tündér. Nem is képzeltem más, hogy a tündéreket, mint amilyen ő volt, ott a tiszta abrosz, a friss tejszínhab és a reggeli naptól csillogó ezüst kanalak mögött. Már a kertben sétáltak a lányok, a húgom, a 10 éves Bözsike és a másik a vendég Böske, az unokatestvérem, egy 17 éves vidám, csinos lányka. Az apám az még aludt, de megígérte, hogy majd ő is kijön a majálisra, és a tanárok is számítottak rá a városnak egyik fő előkelőségére. Nekem, szüleim büszkeségének szépnek kellett lennem és tisztának, és édesanyám a lépcsőn még egyszer műértő szemlét tartott a toalettemen, és ott állt mögöttem Mariska ruhakefével, és ott állt az öreg Vivi Dada, akiről még fogok majd beszélni, a nenne pedig így szólt. Jányok, vágjatok egy szál rózsát, és tűzétek ki az elemér gombjukába, hogy szép legyen. Böske, a nagy Böske tűzte a gombjukamba a rózsát, és én egész közel állva néztem, hogy milyen szép az arca. Aztán köszönetül egy tánclépéssel, ügyesen, előre ágaskodva, hirtelen arcon csókoltam. Tetszett ez nekid, azért mindig méltatlankodva igazította utána a haját. Én nevettem egészséges gyermeki huncutsággal. Ilyen volt ez a mézümögéses, napsütéses reggel. Cézár is rámugrált, a kedves kiskutya, alig védelmezhettem a szép ruhámat. Mindenki a kapuig kísért, és utánam néztek, és én büszkén, tisztán, rózsásan mentem a majálisra. Így emlékszem mindenre, így tudnám leírni az egész napot. A gyülekezést az iskola udvarban, azt az ígéretes terhes zsongást, majd mint a színházi zsongás az előadás előtt, mint az új könnyek friss nyomtatás szaga ingerelte lelkem. A pajtásaimat, akik feszesek és furcsák voltak, kimostatva és új ruhában, mintha meghámozták és becsomagolták volna őket. Látszott rajtuk, hogy most egy napra kimennek az iskolából az emberek közé, mint a fókák, amikor kijönnek a vízből. A tanárokat, Köbgyök Miskát, aki véres tekintélyének egész reggeli súlyával ácsorgott közöttünk, Krúg Ernő tanárurat, aki a majálist rendezte, ez volt élethíjúsága, évi fő eseménye életének. Az év egyik felében készült rá, másikon át dicsőségében sütkérezett. A lobogót, melyet édesanyám ajándékozott az intézetnek, ő volt a zászlóanya. Az indulást, de jó az indulni. Menni a mezőkön. Az Isten napja égett hónunk alját izzadság hűsíti. A cigány szól, holnap szünet. Ki gondol a latin leckére? Megyünk. Nagyszerű erdő ez, kiáltott Révi Pista, aki még Verne könyveket olvasott, és mindig polipokról, meg búvárharangokról beszélt. Ilyenekben lesnek a kaubolyok. Leírnám az egész majálista játékokat. Voltám bögretörés, és kötélhúzás, és zsákfutás. Hogy ügyetlenkedett a Krausz, és aztán fél óráig iparkodott az ügyetlenségét helyre disputálni. Sőt, Kákai náci tanárul, akinek pedagógiai elve volt a gyermekek játékaiba vegyülni, maga is szétütött egy köcsögön. És ügyes voltam mindenben, és boldog. Egy nagy boldogság apró részese. Odaadó lelkem szinte beleveszett a játszó zsivajba. Gyermeken gyakran megesik, hogy nem érzi magát. Néha pajtásaim közt ülve a padban eltűnődtem. Miért éppen én vagyok a sok közt? Én. Milyen titok kapcsolja minden érdekem, érzésem éppen ehhez a csinos kis testhez? Miért nem a szomszédoméhoz? De most nem gondolva semmit, boldogan olvat lelkem a sokaság lelkébe. Boldog, boldog nap volt, és ezen a napon kellett megtudnom mindent. Miért vetélkedtem Hódi Karcsival mindig tüntetően meg fazekassal a játékokon? Mintha magamnak akarnám bebizonyítani, hogy én vagyok a külön, pedig úgyis én voltam. Mit vétettek nekem? Miért gyűlöltem őket akaratlan? Két emlékeztető durva folt ez a két arc a szemeimben, két hely a gyönyörű képen, ahol lehult a festék, és kilátszott a mesztelen vászon. Ezen a napon kellett megtudnom mindent. Ebédnél ültünk, zsúfolva hosszú lócákon, kellemes szél jött a nagy melegben. Ingott az áttört aranyszőnyeg, egy-egy akáclevél sodródott tányérunkra. Leves után egyszer csak valaki elkiáltá magát. Éjjen, Krúg tanár úr! Éjjen! Röpült ki egyszerre 400 fiú torokból, mint a rabmadár a kalitkából, mint ahogy egy egész madársereg felcsap a levegőbe, hirtelen, gyorsan, magasan. Vége érhetetlen, siketítő éjjel volt. Az idegesebbek fülük befogva ordítottak, a fák gajjai rezegtek bele, a tanárok nevettek és bosszankodtak. Krúg közöttünk járt, felvigyázott az ebédre. Lám, ugye milyen népszerű vagyok, szólt nevetve Darvashoz, de azért örült a tüntetésnek. A hang azonban nem fogyott, rohamokban szakadt ki, minden fogás után más és más nevek kerültek sorra. Éjjen, Darvas tanár úr! Éjjen, Cserei tanár úr! Éjjen, Kákai tanár úr! Mindenkinek kijutott. Egyiket csak félénken, szerényen ünnepelték, másikat gúnyos viharossággal. Mikor Kákai nevére került a sor, zengett az egész erdő irgalmatlan. Hagyjátok, fiúk, hagyjátok, legyintgetett nácia kezével. De mi nem hagytuk. És az igazgató nyugtalanul tekintgetett le a vendéglő verandájáról. Ott ápolta érzékeny tekintélyét a vén manzsettarázó a néhány vendég közt, akik mint szülők, notabilitások, az iskola barátai megjelentek a társas ebéden. Megláttam ott az én apámat is. Licskó járásbíró, aki már egész délelőtt itt poharazott, egy követhetetlen vadász anekdótát adott elő, mint feljebb emelve rekett ordítását, hogy az éjeneken áthallassék. Te, mondta a fülembe szomszédom a Révi Pista, nézd azt az embert, aki ott ül a Licskó mellett. A harmadik folt lövelt egyszerre a lelkembe, amit odanéztem. Erős nagy ember volt, kuszált, barna kosút szakál, furcsán vibráló acélkék szemek. Szürke vászonnadrág volt rajta, és zubbony mellény nem, ahelyett puha széles ráncos fekete sejem öv, körül csavarva a derekám. Az inge galléra szélesen kihajtva, alatt a sötét, rojtos nyakkendő lógott. Tudod, hogy ez egy jenki? Magyarázta Révi Pista a legnagyobb érdekkel. Ez sokáig volt Amerikában. Tud angolul, mérnök volt. Úgy hívják, hogy kincses. Csak nemrég jött haza. A nagy sóstó városban volt. A Great Salt Lake City-ben. Great Salt Lake City. Igazítottam helyre a kiejtését. Nagy nehezen elnémult a lárma. Kriegler, a nyolcadikos eminens, kiállt a veranda elé, és egy ügyetlen dikcióba fogott. Néztem folyton az Amerika járt mérnököt. Nem bírtam a szemem levenni róla. Sejtettem már akkor, hogy most kezdődik valami, egész életemnek kínszenvedése, alig, de ez az arc... Láttam már valahol. Erre az arcra határozottan emlékeztem. Legkisebb koromtól nagy hatással voltak rám az arcok. Ma is szinte közvetlenül vélem látni bennük a lelket, az ember és az arca egy előttem. De mint ez az arc, olyan hatást még nem tett rám emberarc, a tiédet kivéve gyönyörű Etelka, de szabad-e a tiédet ezzel egy lapon említeni? Ez a megdöbbentően ismerő, sötétkék férfi szem. Összerezzentem, amint egyszer véletlenül rám nézett, mintha tanárom volna, és én tilosban járnék. És mintha ezer meg ezer sötét emlék tolongan a fejemben, a sötétből, mélyből, efelé a szem felé tolulnak, ez a szem hívja őket, hívja, fényre hívja ezt a keserű serleget. Valami csodás nagy valóság képe volt az egész embernek. A veranda tetejéről lehulló napfény éles vonala, a lábszárát metszette el oldalt, a feje árnyban volt. Csöppet sem elegáns, gyűrött volt és poros. Az inge egy helyütt hanyagul nyitva, némely mozdulatnál kilátszott a melle. Az arcában vadságot éreztem. Valami mesteremberszerű durvaságot. A tekintetében volt valami ébresztő. Az egész többi mulatság mámornak és kedves álomnak tűnt fel, amint őt néztem. Figyelni se tudtam másra. A gyerekek csevegtek, Kriegler szónokolt, a direktor felelt, nem hallottam. Felrezzentem háromszoros éjjel, a cigány tust húzott. Vajon ismerek-e valakit, aki hasonló ehhez az emberhez? Nem, őt magát ismerem. Milyen bolondság? Honnan? Most jött haza Amerikából a nagy sóstó mellől. Csönd. Az apám beszélt. A vendégek nevében mondott tósztot szépen, tisztán, úri kedvességgel. Akárkivel szól, valami leereszkedő van mindig a hangjában, és mégsem sértő, kellemetlen, soha inkább megtisztelő. Igazi magyar úr. Komoly vidámság, nyílt szem, csinos, szürke körszakál, ízléses és gondos öltözet. Okos, józan, pompás emberismerő. Mindig úgy tűnt fel előttem, mint egy ideál. És most Egyszerre csodálatosnak tetszett, hogy ő az én apám. Mintha álmodnám, hogy ilyen művelt, szép, előkelő és gazdag embernek vagyok a fia. És nehezek voltak a szemeim. A sörtette, a bő evés, a hosszú ülés. Végre szétoszlottunk. Az apám magához intett, hogy mulatsz? Jól. És menekültem már. Menekültem a verandáról. Féltem, valósággal féltem attól az embertől. Az én fél órám következett a pénztárnál. Révi Pistával siettünk le a sötét fasorban, hol már aggatták a lampionokat. Te, mondta Révi Pista, tudod, hogy a nagy sóstó várost másképp Új Jeruzsálemnek is hívják? Nem feleltem, mire Pista úr magyarázni kezdett. Ott vannak a mormonok. Tudod, hogy a három fő igazgatónak összesen 82 felesége is van? Megint néma voltam. De ő nem nyugodott, míg mindent el nem mond, amit a mormonokról tudott. Tudod, hogy a mormonok sokat harcoltak az indiánokkal? Pedig az indiánok rokonainak tartják magukat. Elgondolkozva folytatta. Szeretném tudni, a kincses mérnök látott-e indiánt? Hiszen az indiánok már jóformán kihaltak, vetettem közbe. De arra felé még vannak, erősítette Pista, azután új témába kezdett. Kíváncsi vagyok, mennyit igazgathatta kincses mérnök az óráját, míg onnan idáig ért. Ott akkor van reggel, amikor nálunk este. Azt ki tudnám számítani, feleltem. Persze, hogy pontos legyen, ismerni kellene a földrajzi szélességet és hosszúságot. Miért olyan éles minden szó mindenképpen nem erről a napról? A pénztári fél óra. Diadalkapul engedte a szellőben a gajból kirakott magyar címer hullott, puhafa, pántlika, lomb és dobogó. A kis pénztár asztal ingott az egyenetlen földön, csöngve düledeztek a pénzek tornyai. Nos, hogy állunk, jött érdeklődni Krúg tanár úr. A csinos szőke Mayer, aki bizonnyal minden görög-latin szótárt ma ére a vasalt nadrágjára rakott, felkokárdázva látható izgalommal leste sárközijéket, a sárközi ellát. De folyton mások jöttek. Kocsi jött Hajduval. Simonfi Alispán, a felesége, egy ideges affektált hölgy, és a kis Alice szétterjesztett haj, kék máslik a fül mellett, fehér cipő harisnya. Édesanyáik már itt vannak? Igen? Kérdezte tőlem Simonfiné. Most nem érek rá gondolni semmire, ezt mondtam magamban. Majd mindjárt mihelyt lehet, mindenről gondolkozom. Gizi jött. A barna Gizi, az olaszos szépség. 14 esztendős fejlett kislány, aki minden gimnazistával kacérkodott, és Sanderék a félénk okos Nellikével. Aztán a tánc a füzéres pajtában. A gyermekek délutáni tánca. Pöttöm kislányok és kisfiúk járták, furcsa zavarral vagy huncut mosolygással. A termen előbb a kispárok végig sétáltak zeneszóra, a fiúk nagy grandezzával vezették az apró telnőket. Egy-egy kislány, akinek kibomlott a haja, hirtelen otthagyta a táncosát és a mamájához szaladt. Nellike egyszer felsikoltott, egy darázs akadt a hajába. A kezemmel ügyesen kiszabadítottam a kis fenevadat. Nellike hálásan mosolygott rám. Még egy pár túrt jártunk szótalan. Szerettem táncolni, de különben nem voltam barátja a kislányoknak. Némelyiknek úgy izzadt a keze. Aztán csak ostobaságokról lehetett velük beszélni. Jobban szerettem a nagy lányokat, akiket néha mohó szemekkel néztem. Nellikét a mamájához vezetve kisurrantam a pajtából. Szorongva léptem el a dohányfüstbe burkolt veranda előtt. Messze bolyongtam az erdőbe, ahol már senki sem járt. Egy kis patak volt ott, tisztás, deszkabűrű. Leültem egy tuskón, egyedül lenni, gondolkodni. Kincses. honnan ismerem én kincsest? Miféle rossz emlékem ragadt ebbe az arcba, álmomban? Miért tűnik fel olyan fontosnak? Mi közöm lehet hozzá? Engem csak nem érdekel Amerika miatt, mint a révi Pistát. Félek tőle. Valami sejtelen. Milyen csacsiság. Itt ezek a zöld hegyek, bársonyos pompájukban okosak mindig és nyugodtak, mint szép öregek. Nem félnek semmitől. Nem bánnak semmit, nem bántanak semmit. Bántja-e őket valami? És itt alattuk, gondoltam, az apró ember a gyerek tele képzelődéseivel. Azt hiszi, hogy hát ő a világ közepe. Őt minden bántja, vele minden összefügg. Kisebb koromban, ha lámpák verőfényeit láttam futkosni az ablakon, azt hittem, a Mikulás jár ott és figyel, hogyan viselem magam. Ha éjjel felnyitom a szemem, és fehér öltönydarab csüggött a fogasról, a szellem volt, rám lesett. Emlékszem, egy darabig Budapesten laktunk a Stáció utcában, egy régi egyemeletes ház földszintjén. Az emeleten egy gazdag özvegyasszony lakott, akinek a szuterénben volt a konyhája. Liften szállították fel az ételeket. A lift a mi gyerekszobánkon járt keresztül, egy négyszögletes fal kiemelkedésbe volt befalazva. Étkezés idején ebből a fal rejtekből furcsa dörömbölés és csúszamlás zaja hallatszott. Megdöbbenve hallgattam, és senkitől sem mertem megkérdezni, hogy mi az. Azt hittem, hogy az valami szégyelni való, titkos és borzasztó dolog, és nem szabad sohase beszélni róla. Mindig ilyen fantáziáim voltak, mint az asztalos műhelyjel is. Mindig valami kettősséget éreztem magamban. A vidám és kedves gyermeket egy másik is kísérte, láthatatlanul mögöttem járt, és mikor a tükörbe néztem, a fülembe súgta: ne higgy ennek a szép fiúnak, ez nem te vagy, ez eltakar téged, e mögött keressed magadat, keress engem. És néha a legpompásabb, mulatságos gyönyörűségek között a fülembe súgta: ne higgy nekik, csak álmodod őket. Mert az egész világ egy kép volt nekem. Egy gyönyörű kép, és sokszor arra gondoltam, hogy talán csak álomkép az egész, és gyermekkorom könnyű, sima folyásával, akadálytalan boldogságával valóban olyan volt, mint egy álom. Egy kicsit önkénytelen mindig féltem az ébredéstől. Olykor, ha valami nagyon csúnyát vagy rosszat láttam, úgy tűnt föl egy pillanatra, hogy most fogok fölébredni abból a szép álomból. Az is sokszor történt, hogy egy-egy hangulatot, helyzetet hirtelen ismerősnek éreztem, mintha álmomban vagy valami születés előtti életben már átértem volna. De azt mondják, ilyesmit mindenki szokott érezni. Bizonyára természetes oka van ennek az egész ostobaságnak, gondoltam ásítva. Talán valamikor kisgyerekkoromban láttam a mestert, valakit, aki hasonlíthatott kincseshez, és talán nagyon féltem tőle, mint kisgyerek, és ez a mély benyomás ébredt fel most újra. Észre se vettem, hogy kincsesről folyton, mint mesterről gondolkoztam. Fogalmam se volt, hogy miért illet rám mindjárt ez a szó. És ez a mély benyomás ébredt fel most újra, járt az eszemben, mint egy csomó értelmetlen szó. Behunytam a szememet, lassanként nagyon melegem lett, és ekkor történt az első különös dolog, amivel akkor persze nem sokat gondoltam, mert azt hittem, csak álom. Valaki megrugott. És pedig egy mesztelen láb rugott rajtam egyet. Éreztem, és ami a legfurcsább, semmi különöset se találtam benne. Felnyitottam a szememet, egészen sötét volt, és ezt akkor egész természetesnek vettem. Csak egy pillanatig tartott az egész. Egy esőcsepp hullott az arcomra, felugrottam, hű, eső lesz, szaladok.